Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1990. január 27-i Gondolatforgató című műsorát, amelyben a Dunagate ügyként elhíresült lehallgatási botrányról kérdezi Barsi Tomajt, Haraszti Miklóst és Lovas Zoltánt, a műsorvezető Kassa László.
Még csak január végén vagyunk, de sokak szerint az év botrányát már is magunk mögött tudjuk, de vigyázzunk, valóban magunk mögött tudjuk a lehallgatási botrányt. Pontosan ez az egyik kérdés, amelyet tisztázni szeretnék a gondolatforgató mai stúdió vendégeivel. Az egyik kérdés, mert van itt más probléma is. Például, van-e valami garancia arra, hogy most már tényleg nem hallgatják le tetszés szerint belügyesek minden nekik nem tetsző ember telefonját? Tartogat-e a Szabaddemokraták Szövetsége még leleplező meglepetést a társadalom, de mindenek előtt a belügy és a kormány számára? És milyen érzés a botrány felderítésében fontos szerepet játszó fekete doboz forgatócsoport tagjainak hirtelen az általuk leleplezett vádlottak között találni magukat? Ezekre a kérdésekre első kézből a legilletékesebbektől várjuk a választ. Betűrendben szeretném bemutatni vendégeinket. Barsi Tomaj, a belügyminisztérium sajtóosztályának vezetője, aki hetek óta válaszol hivatalból a vállalatát ért össznépi felháborodás vágyaira. Méltánytalanak tartja, hogy önnek kell megmagyarázni olyan bizonyítványokat, amelyeket a szíve mélyén talán szintén disznóságnak tart?
Nem méltatlannak érzem, hanem a szóvivők kiszolgáltatottsága ez. Vagy, ha úgy vesszük, akkor az a feladat, amelyet egy szóvivő vállal, tulajdonképpen mindig olyan, hogy borítékolt feladatot kap, tehát majd az idők során bontódik a boríték, és derül ki, hogy milyen ügyben kell egy intézményt, egy szervezetet, netán egy pártot képviselni, attól függ, hogy kinek a szóvivője az ember.
Haraszti Miklós, tegnap azt hallottuk a parlamentben, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége kizárólag pártpolitikai célra használja fel és használta fel a botrányt, ez a szemrehányás nem új, viszont legalábbis számomra újnak tűnik az, amit Polgár Viktor, a Magyar Szocialista Párt szóvivője tegnapi sajtókonferenciáján mondott, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége a nyári háromoldalú tárgyalások során egyáltalán nem szorgalmazta a nemzetbiztonsági törvény gyors megalkotását. Szóba került ez, és azt mondták, hogy ezt inkább rábízzák az MSZP ellenőrzésére.
Természetesen sem egyik, sem másik nem felel meg a valóságnak. A dolog mélyen érinti az egész népet, és bizonyos vagyok abban, hogy ezt mindenki érti. Ami a másik dolgot illeti, éppen Kőszeg Ferenc, a Szabaddemokraták képviselője volt az, aki a háromoldalú tárgyalásokon szorgalmazta ennek a témának a megvitatását, de hát ottan 9 ellenzéki csoportnak kellett nehéz küzdelemben egységet kialakítania. Ez az egység 3 hónapig fönn is állt az ellenzék oldalán, és ennek az egységnek bizony az egyik ára az volt, hogy ezt a témát nem érintettük.
A Fekete Doboz Független Forgatócsoportnak és személy szerint Lovas Zoltánnak, beszélgetésünk harmadik résztvevőjének nagy szerepe volt a lehallgatási botrány felderítésében. Ő készítette az interjút Végvári József őrnaggyal, aki ugye feltárta a nyilvánosság előtt a botrányt kiváltó dokumentumokat. Ő készített, Lovas Zoltán, ha jól vettem ki, titkos felvételeket a belügyminisztériumban megsemmisítésre szánt titkos dokumentumokról is. Vannak bizonyítékok arra, hogy itt valóban olyan dokumentumokról volt szó, amelyeket zároltak korábban, és amelyeknek megsemmisítése megnehezíti, hogy nem mondjam, lehetetlenné teszi az ügy kivizsgálását?
Hát a bizonyítékokat talán inkább hagyjuk, miután belügyminisztérium legjobb tudtam szerint a fekete doboz munkatársait anonim följelentette bűncselekmény pártolása és elkövetése ügyében. Úgyhogy erről egy későbbi időben majd szívesen beszélek, nem szeretnék most sem magunknak, sem másoknak ártani.
Az az érzése a fekete doboznak ezek szerint, hogy a vádlóból hirtelen egy fordulattal vádlott lett?
Hát igen, szóval itt a jog, a formális jog sűrés csavarása folyik, és itt a sok beszéd és mellébeszélés közben lassan elfelejtődik az, hogy a tettek a lényegesek, nevezetesen az, hogy ezek a bizonyos megfigyelések, ugye erről dokumentumok vannak, zajlottak, és hát ahogy elmondta Végvári Jön, hogy azt hiszem ő forrásértékű ember, a bedarálás is zajlott egészen január 19-éig.
Miután az első kör után már világos, hogy a belügyminisztérium szóvivője olyan álláspontot képvisel, amellyel a beszélgetés két másik tagja nem ért egyet, méltányosnak tartom, hogy Barsi úr kapjon egy közbeszólási jokert, ha igényli, közvetlenül reagálhasson Haraszti Miklós és Lovas Zoltán megállapításaira a következő beszélgetés során. De most közvetlenül én kérdezném őt, amikor mi tegnap telefonon megbeszéltük ezt a mai interjút. Hallgatták a beszélgetésünket más illetéktelen illetékesek is?
Meg vagyok győződve róla, hogy a tegnap reggeli beszélgetésünket a Magyar Köztársaság belügyminisztériumának a szervei nem hallgatták meg, de egyébként azért nem hallgathattak meg tegnap reggel bennünket, mert korábbi döntések alapján a hírszerzési eszközöknek, a különleges eszközöknek az alkalmazása meg volt tiltva. Tehát tegnap reggel erre nem lett volna semmiféle lehetőség a magyar hírszerző szerveknél.
Ne haragudjon, de nem tudom, mennyire megnyugtató ez, amit ön mond, hiszen ha meggondoljuk, hogy már tavaly október óta sem szabadott volna lehallgatnia annak a bizonyos belső biztonsági szolgálatnak telefonokat.
Hata úr, megengedne egy visszatérést a Lovas úr előbbi mondatára?
Természetesen.
Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy kétségtelen, hogy nemes cél vezérelhette úgymond az alkotmányosság helyreállítása a fekete doboz munkatársait az említett akciónál, én ezt nem vonom kétségbe. De szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a magyar és európai történelemben sokszor volt már az a jelszó, hogy a cél szentesíti az eszközt. Na most lehet, hogy formális joginak látszik az okoskodás, amikor a belügyminisztérium kifogást emelt a módszer ellen, de én azt hiszem, hogy a nemes célhoz meg kell választani azokat az utakat, eszközöket, módszereket, amelyek a cél nemességéhez illeszkednek, tehát adott esetben törvényszerűek. Köszönöm szépen.
Hát ha már itt tartunk, akkor én is, ha Veszti Miklós, megszólalnék ez ügyben, és azt mondanám, hogy legalább ha beperlik a fekete doboz munkatársait, beperlik Végvári Örmagyot, tudunk bármi más eljárásról bárki ellen ebben a ez valóban az egész országot behálózza egy egész apparátust érintő ügyben. Ezek az emberek talán illegális eszközökkel bizonyítékokat hoztak felszínre illegális tevékenységből. Azt az illegális tevékenységet megpróbálták felszámolni bűnperekkel? Van feljelentés abban az ügyben bárki ellen?
Azért folyt egy vizsgálat a belügyminisztériumban, és folyik most egy ügyészségi vizsgálat, és folyik a parlament által kiküldött bizottságnak a vizsgálata, hogy megállapítsa, hogy valóban történt-e jogsértés, amennyiben történt, én bizonyos vagyok benne, hogy azt követnie kell, részben munkajogi, részben pedig büntetőjogi vagy polgárjogi elmarasztalásoknak is, ha a bíróság ezt majd így ítéli meg.
Most egy szót hagyd szóljak én is, Lovas Zoltán, még reflektáljak a Varsi úr megjegyzésére. Szóval, ha az ő logikáját követjük, akkor az NDK-ban, Csehszlovákiában, Romániában az utcára menő emberek is ugye törvénysértő cselekedeteket követtek el. Ilyen értelemben minden haladó forradalmi megmozdulás minden diktatúra és diktatórikus intézkedéssel szemben törvénysértő, és így tovább.
Barsi úr, kérem, talán ezt a témát még egy kérdéssel megtolthatnám. Ön szerint mi lett volna az adekvált módszer felderíteni a titkos szolgálat titokban tartott, senkinek el nem mondott módszereit?
Az, amit Bajcsi István választott, a budapesti rendőrfőkapitányság ebben a szférában dolgozó tisztje, aki a katonai ügyészséghez fordult, és elvitt oda egy sor dokumentumot, amellyel ugyanezt az alkotmánysértést kívánta leleplezni. Ő szerinte tehát lett, választható volt egy olyan út, amely nem nyilvánosságra hozza a dokumentumokat, hanem a katonai ügyészséghez juttatja el, és mint köztudott, Kőszeg Ferenc is a kíséretében volt, hogy az ügy netán ne felejtődhessék el.
Aki nem tudná, szeretném ezt megjegyezni, Bajcsi István rendőr hadnagy, az eredeti botrány kirobbanása, és azután jelentkezett Kőszeg Ferencnél, majd ment el vele a katonai főügyészhez, hogy a belügyminisztérium kijelentette, az egyes rendőrfőkapitányságokon nem folyik titkos lehallgatás. Ő, Bajcsi István közölte és bizonyította, hogy munkahelyén a budapesti rendőrfőkapitányságon igenis folyik ilyesmi. Ez már akkor történt, amikor a vizsgálatot kikényszerítő nyilvánosságról a korábban közzétett dokumentumok gondoskodtak. Talán ezt a kérdést most ezzel le is zárhatnánk, és visszatérhetnénk a Belügyminisztérium Szabad Európa Rádió iránt tanúsított múltbeli és mai érdeklődéséhez. Barsi úr, lehallgatták és lehallgatják ma a Szabad Európa Rádió telefonjait, megfigyelték, megfigyelik munkatársait, felbontották, felbontják a leveleinket?
Egyszerűbb a helyzet most ebben a pillanatban, ugyanis az igazságügyminiszterünk engedélye nélkül semmiféle figyelés-lehallgatási ügy nem indulhat. Tehát ha Kulcsár Kálmán igazságügyminiszterhez hozzájárul, akkor ez előfordulhat. Természetesen ehhez olyan gyanúnak kell fölmerülni, ami a tegnap elfogadott törvényben is szerepel. Tehát a nemzeti szuverenitás csorbításával kapcsolatban, az alkotmányos renddel kapcsolatban, államtitok megsértésével kapcsolatban kell olyan gyanúnak fölmerülni, ami megalapozhatja, hogy egy ilyen figyelés legyen. Azt el kell mondanom, hogy a korábbi időszakban, ahogy most emlegetjük, a pártállam időszakában a Szabad Európa Rádió azok közé, a hírszóró szervek közé tartozott, amelyeket a hivatalos ideológia és politika az ellenséghez tartozónak nyilvánított. Ennek következtében, ha nem is totális figyelés érvényesült, de bizonyára igen sűrű lehetett az, hogy ellenőrizték a Szabad Európa Rádió telefonjait, esetleg postáját.
Tehát amikor mi 1989. október 23-a előtt, ugye addig számítják a pártállam hivatalos létét, telefonáltunk budapesti hotelunkból, innen a szerkesztőségünkből, mentünk egyik sajtókonferenciára a másikra, akkor lehallgattak, megfigyeltek bennünket, és készítettek rólunk ilyen kis ügyes, mindentudó jelentéseket, amelyek tartalmát mi úgyis még aznap elmondtuk a rádióban.
Erre nem tudok konkrét választ adni, hiszen ön is ismeri, hogy a titkos szolgálatok működéséből adódóan gyakran egymás mellett egy-egy szobában dolgozó munkatársak sem tudják, hogy a másik mit csinál. Úgyhogy a sajtószóvivő erről nem tájékozott. Azt viszont mondhatom, hogy személyek, akik kapcsolatot kerestek, és a kapcsolat a Szabad Európa Rádióval esetleg gyanítható volt, hogy valamit a akkor Magyar Népköztársaságra veszélyforrásként jelent ez a dolog, akkor előfordulhatott, hogy önt, illetve az ön telefonjait, vagy az említett szóba hozott személyek telefonjait, kapcsolatteremtésüket megfigyelték.
Most már ilyen nincs.
Nincs, most nincs.
Haraszti Miklós, ha jól emlékszem, két nappal ezelőtt mondta azt a New York Times munkatársának, hogy érzése szerint a telefonját még mindig lehallgatják.
Igen, nem olvastam a cikket, mert nem jut vissza hozzám. Az újságírónővel folytatott beszélgetésem során én annyit mondtam erről, hogy továbbra sincs garanciám arról, hogy ez nem történik meg. De hadd említsem meg, hogy ebben a cikkben a fontosabb mondani valóm, amit a magyar újságok, amikor erről az interjúról tudósítottak, nem ismertettek, az volt, hogy az a tény, hogy a belbiztonsági osztály munkatársait, ezeket a magasan képzett népelhárító szakembereket szétosztják a rendőrség normális bűnüldöző tevékenységében, és ott lesznek ezentúl rendőrtisztek, anélkül, hogy megtudhatnánk, kik voltak azok, hányan voltak, ez engem nyugtalansággal, veszélyérzettel tölt el, és nem mint egy pártnak a tagját, nem személyemben, hanem azért, mert ez azt jelenti, hogy az országban szerte-széjjel dolgozó, eddig megfélemlített és megfizetett emberek, akik ennek a belügyi apparátusnak az informátorai voltak, és az egész társadalom nem kapja meg azt az üzenetet, hogy vége. Nem kapja meg azt az üzenetet, hogy ezeket a listákat nem kezelik már ugyanazok a személyek, hogy nem verődhetnek megint össze, hogy az a rendőrtiszt, akivel a normális, nem mindennapi életbe összejövünk, esetleg lehet olyan ember, akinek a kezében, vagy otthon a saját széfjében ugyanazok a listák, ugyanazok a személyek megvannak. És én emiatt fejeztem ki a nyugtalanságomat, és megint remélem mindenki megérti, hogy nem csak magam miatt.
Barsi úr, kérem, egy újabb elbocsájtott légió. Nem lett volna erre másik megoldás?
Tekintve, hogy az elbocsátott légió, kifejezés most nagyon találó, azt kell mondanom, hogy egy évvel ezelőtt már elkezdődött az a koncepció kialakítása, amelynek a döntő mozzanata talán tavaly nyáron volt, amikor a kabinet arról döntött, hogy az állambiztonsági szolgálatot át kell szervezni, új koncepcionális alapokra kell helyezni, biztosítani kell a törvényességét, a működésének, és így tovább. Na most attól kezdve a titkos szolgálatok, és ebben nem csak a belső elhárítást értem, hanem a hírszerzést is, és a kémelhárítást is, meglehetős bizonytalanságban éltek. Tehát ez a légió 3/4 éve, körülbelül 1/2 éve rendkívüli nagy egzisztenciális bizonytalanságban érzi magát. Na most vissza szeretnék azonban kanyarodni arra, amit Haraszti Miklóstól hallottunk az előbb. Tehát, hogy magasan képzett munkára kiképzett emberekről van szó. A képzettségük rendőrtiszti főiskola, és ezen kívül többüknek van más főiskolája, egyeteme. Ezek az emberek abban a tudásban nőttek fel, arra nevelték őket, hogy ők a magyar népet szolgálják ezen a sajátos területen. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy nem lehetett ebben tévedés. De ezeknek az embereknek a jó hiszeműségét, azt, hogy ők abban a tudatban dolgoztak, hogy egy országot és egy népet szolgálnak, nagyon áldozatos sokszor olyan munkával, ami kikészítette őket fizikailag és idegileg, ezt azt hiszem nem kellene kétségbe vonni.
Most elnézést, azt hiszem most a szó úgyis hozzám kell, Lovas Zoltán. Szóval Barsi úr nem véletlenül szóvívő beszéde, igen csiszolt, szugeratív, de azért itt megint a tényeket kell nézni, nem pedig ezt a, hogy úgy mondjam, reform maszlagot. Végvári őrnagy elmondta, hogy például az a két belügyi rendőrfőtiszt, aki annak idején például Kőszeg Ferencet és Rajk Lászlót többek között fizikailag is inzultálta, az ő kikészítésüket vezette, ez a két rendőrfőtiszt ma a belügyminisztérium normál állományában a belügyminisztériumi reformokat szervezi, vezeti. Hát itt ehhez nem kell többet hozzátenni talán.
Nem kívánok igazolni túlkapásokat, sem olyanokat, amelyek a múltban történtek, sem olyanok, amelyek mostanában.
De egyébként szeretnék egyetértést kifejezni most. Valóban a döntő elem az, amit Barsi úr mondott, amit én népelhárító munkának neveztem, és nem a személyeket óhajtottam ezzel jellemezni, hanem a munkát, amelyet végeztek. Ezt a munkát valóban olyan öntudattal végezték, hogy ők a nép hatalmát védik, és éppen ez a veszélyes. Hát éppen ez az, ami miatt ezeknek az embereknek a továbbiakban nem szabad a rendőrség kötelékébe szolgálni. Ennek az országnak arra van szüksége, hogy megbízhasson a rendőrségében, hogy szerethesse, kimerem mondani ezt a szót, hogy szerethesse a rendőrségét, hogy úgy tudja lakosságtól függő, községektől függő, a népakarattól függő rendőrsége van, amely tényleg őrá, semmi másra nem vigyáz, csak őrá. És ezt veszélyezteti, véleményem szerint téves lépése Németh Miklós kormányfőnek, hogy azt a belügyminisztérium szerint csak néhány száz, szerintünk talán valóban kicsit több embert, nem irányítja át normális polgári munkára. Mi nem kívánjuk senkinek a fejét, menjenek Isten hírével, akkori törvények, akkori öntudat szerint dolgoztak, de miért van szükség arra, hogy például nekem vizsgálnom kelljen majd, hogy az az ember, aki tavaly előtt, március 14-én, az 5. kerületi kapitányságon, amikor engem bevittek március 15-e előtt, azt mondta nekem, szétmorzsolhatnánk a herédet, hát mit ugrálsz? Ez az ember most rendőrtiszt lesz valahol. Azt ő biztos, hogy népvédelmi öntudattal mondta ezt a mondatot, átélte a szolgálatot, de nincs szükség arra, hogy most a mi bőrünkön tanulja meg az új módit.
Barsi úr nyilván válaszolni fog ezekre a megállapításokra, és hadd kérjem, hogy tegye még hozzá a következő kérdésemet is. Ugyan azt mondja, hogy annak a bizonyos szolgálatnak a munkatársai rendőrtiszti főiskolát, netán más felsőfokú intézményt is látogattak. Kérdésem, hogyan egyezthethető össze a magas képzettségükkel az a naív hit, hogy valóban az állam biztonságát védik olyan megátalkodott kémekkel szemben, mint például, ugye tudjuk, hogy kiket hallgattak le, Csóri Sándor, vagy Konrád György, vagy Haraszti Miklós, és sorolhatnám tovább a neveket. Most amikor tudták azt, hogy a lehallgatásaik, a spicliskedéseik eredménye, mint ezt a közölt dokumentumok is bizonyítják, annyira egyszerű és naív dolog, mint például egy olvasói levél a Magyar Nemzethez, aminek tartalmáról másnap magából a labból értesülhettek volna, vagy egy-egy tüntetés előkészülete, amelyre a szervezők úgyis nyilvánosan szólítottak fel mindenkit, tehát nem kellett volna bonyolult kém módszereket alkalmazni. Nem merült fel ezekben az ön szerint magas képzettségű rendőrökben a gondolat, hogy a számháborúsdi az egy komoly intellektuális teljesítmény az ő munkájukhoz képest?
Ami az információk minőségét illeti, nagy részt egyetértek önnel. Tehát a napvilágra tárt dokumentumokban olyan szöveget olvashatunk, amelynek nagy része megjelent a lapok Országos Sajtószolgálat című rovatában, ahol a pártok közleményei, hírei szoktak megjelenni. Azonban itt valamit, amit eddig a vitáinkban nem mondtunk el erről a témáról, hadd kapcsoljak be az ügybe. Az államtitok sértését én tulajdonképpen nem abban érzem, hogy ezek a dokumentumok és ezekben rejlő információk kikerültek. Én inkább azt az oldalát érzem bajnak, fontosabbnak, súlyosabbnak, hogy egy lyuk nyílt a titkos szolgálat rendszerén, amelyen keresztül a szolgálat szerkezetébe, működésébe, kapcsolataiba, például a hírszerzéssel, a kémelhárítással be lehet látni, ami a rendőrtisztek sorsát illeti. Én szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon jelenleg a bűnözés tragikus mértékben növekszik, nagyon nagy hiány van rendőrökben, az utcán, a járőrökben, de szükség van az igazgatás rendészeten kiképzett rendőre és a nyomozó szolgálatban. Tehát én megértem azt, hogy vannak kompromittált emberek, akiket Haraszti Miklós nagyon nem szívesen látna sem önmagával szemben, sem másokkal szemben rendőrként tevékenykedni, de meg kell mondanom, hogy ma a magyar társadalom ezt a hiátust nem tudja másképp betölteni, és nagy hiba lenne elpazarolni esetleg több száz embernek, aki a dolgokban egyébként vétlen a szaktudását.
Abban itt gondolom mindenki egyetért, hogy rendőrre szükség van, sőt Haraszti Miklós még azt is mondta, hogy olyan rendőrség kellene, amelyiket az állampolgár szerethet. Az ő gondja is, hogy a rendőri állomány nem a bűnözéssel, hanem ezekkel a nevetséges és ráadásul törvénytelen kémkedési praktikákkal foglalkozik. Én meg azt kérdezném, hogy ugyan vajon miért baj az, Varsi úr, hogy a társadalom bepillantást kap ennek az illegálisan működő szervezetnek a munkájába?
Az illegális működést azt én megkérdőjelezem. Ugyanis nem vonom kétségbe, hogy a szervezet működését szabályozó parancsrendszer az számos pontján ellentétes volt az új alkotmánnyal. Ugyanakkor ez a szabályrendszer létezett, senki nem vonta vissza, tehát a szolgálat e szerint működött egy jogilag, ha akarom, ex-ex állapotban, vagy másképpen egy nagyon ellentmondásos jogi helyzetben. Én azt hiszem, hogy a nyilvánosság betekintése egy olyan mélységig szükséges, ami legitimálni tudja a társadalom előtt ennek, vagy egy másik, vagy egy harmadik titkos szolgálatnak a tevékenységét. Az a jó, hogyha erre van egy parlamenti közvetítő rendszer. Nyilván ez a jó megoldás, nyilván ezért mozdult el felé a Magyarországgyűlés. És korábban nem ez volt a helyzet. Ezzel egyetértek, ezt ön mondotta.
És még azt is mondom, gondolom, hogy ez az országgyűlés nem mozdult volna el ebben az irányba, ha a mostani botrány nem tör ki, de tény az, hogy most a héten az országgyűlés bizottságot nevezett ki a kivizsgálás feladatával. Ezzel aztán van egy harmadik vizsgálóbizottság is, a belügyi és a kormány által megbízott mellett. A Fidesz a múlt héten mégis úgy nyilatkozott, hogy nincs megelégedve a kivizsgálások menetével. Lovas Zoltánt most, mint Fidesz tagot kérdezem, hogy miért nem.
Én úgy gondolom, hogy nem csak a Fidesz nincs megelégedve, hanem egyetlen józan paraszt észre megáldott magyar állampolgár sincs megelégedve. Itt a dilemma a következő. Ha az egész ügyet Isten igazából elkezdik vizsgálni, feszegetni, konzekvensen végigmennek az összes összefüggésen, ennek nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, amely pillanatnyilag egyetlen magyar állampolgárnak sem érdeke, nevezetesen egy hatalmi űrt senki nem akar. Ugye ez a dolognak az egyik fele. Ami a beszélgetés menetében azt hiszem inkább jobban bejön, ez a bizonyos Barsi Toma úr által emlegetett lyuk, erre szeretnék visszatérni. Való igaz, egy lyuk támadt, ez a lyuk nagyon kicsi, én azt mondom, hogy hála Istennek, hogy nem ömlött ki rajta több szemét, így is elég van az utcákon. De azért egyet hagy mondjak, ez a lyuk ez csak úgy nyílhatott, hogy ez a bizonyos szolgálat úgy kontraszelektált és használhatatlan, ahogy van. És az információk pocsékgyűjtés ebből is származik, erre megint csak azt kell, hogy mondjuk, hogy hála Istennek.
Azért én most itt megismételnék egy a beszélgetés során felmerült, de érzésem szerint meg nem válaszolt kérdést Barsi Tomajhoz. Hogyan tudja ön elhitetni a társadalommal, amelyet a belügyminisztérium vagy annak egyes osztályai, szolgálatai 40 éve mindmáig titkos utasítások alapján lehallgattak, megfigyeltek, különös tekintettel arra, hogy egyszer már megígérték, hogy megszűnik ez a lehallgatás, megfigyelés, de mint kiderült, aztán mégsem szűnt meg.
Azt hiszem, hogy a társadalom akkor fog ezzel a tevékenységgel kapcsolatban nyugvópontra jutni, ha az ország népének akaratát kifejező választások lezajlanak, létrejön az új parlament, remélem, hogy az új parlament, vagy lehet, hogy már a régi, de elfogadja a nemzetbiztonsági törvényt, ha az új szükségesnek tartja, majd esetleg korrigál rajta, meg lesz a megfelelő parlamenti ellenőrzés. Meg lesz a különleges eszközök alkalmazásához is a törvényes engedélyezési rendszer. Meg lesz az állampolgár garancia rendszere, tehát például a jogorvoslati lehetősége, ha ilyen tevékenységet kifogásolni akar. És akkor azt hiszem, majd visszakerül az egész ügy arra a helyre, ami egy modern országban megilleti.
Én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a botrány nyomán véleményünk szerint nem történt semmi változás. Sok minden történt, ami azt hiszem egyedülálló az utóbbi 40 esztendő magyar történetében. Ugye lemondott a miniszter és helyettese, beszüntették egy osztály működését, új fennhatóság alá helyezték az állambiztonsági szolgálatot, vizsgálóbizottságokat neveztek ki, hogy csak ennyit mondjak. Nos, ezzel causa finita, az SZDSZ számára befejezett az ügy. Haraszti Miklós?
Én azt hiszem, hogy politikailag nem igen van több tennivaló a rendszerváltásig, amely, hangsúlyozom, olyan értelemben lesz csak rendszerváltás, hogy valóban alkotmányos alapokra helyezi a rendőrség életét is. A kialakult parlamenti megoldás üdvözlendő, valóban, ha betekintést nyer ez a bizottság a felszámolás munkájába is, akkor az első lépések megtörténnek a köznyugalom felé. De azt hangsúlyoznám, hogy a magyar társadalomnak, az érintettek ezreinek, tízezreinek meg kell kapniuk majd a közeljövőben, a történelmi közeljövőben azt a megnyugtató jelzést, hogy azok az emberek, akik személyükben involválva voltak ebbe a félelemkeltő munkába, nem dolgoznak többé fegyveres testület kötelékébe. És hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy visszamenőleges hatállyal bárkit meg kellene büntetni, a szabad demokraták ez ellen mindig tiltakozni fognak, hogy visszamenőleges jogalkotás, törvényalkalmazás történjék. Azt viszont megkövetelik a szabad demokraták, hogy a jelenlegi hatályos törvények szerinti jogellenes cselekményeket valóban kezdje el üldözni a hatóság. És itt gondolunk például arra is, hogy az iratmegsemmisítés bizonyosan folytatódott a miniszterelnök utasítása után is. Éppen Bajcsi hadnagy az, aki ezt bizonyította, és nem tudunk róla, hogy ez ügyben történt volna feljelentés. Tarthatatlan az a helyzet, hogy egyedül a fekete doboz ellen, egyedül Végvári Őrnagy ellen van folyamatban büntetőeljárás, ez félelemkeltő hatású.
Még egy rövid kérdés, Haraszti Miklós, nem lesz több sajtókonferencia, ahol az aktatáskából újabb dokumentumokat vesztek elő?
A Szabad Demokraták és a Fidesz ennek az egész akciónak a lezajlását nem tervezték. Nem volt semmilyen ördögi kártya a kezükben. Végvári Őrnagy az, aki azt szerette volna, hogy a dolgok így történjenek, ő diktálta a tempót, és mi legfeljebb azt a keretet igyekeztünk megteremteni, amiben az ő akciója kibontakozhatott.
Lovas Zoltán, a fekete doboz számára lezárult az ügy?
Hát ezt én is szeretném tudni. Forgatásilag nem zárult le, mert az eseményeket ezután is dokumentálni fogjuk. Hát amennyiben bíróság elé citálnak minket, majd egyen vagy ketten ott állunk a úgymond be nem perelhető másik társaink pedig majd forgatják az ügyet. Még egy szót én is hagyd mondjak a dolog politikai vetületéről. Az előbb arról volt, hogy milyen körülmények között érhet is véget ez az egész tevékenység megnyugtatóan. Én úgy gondolom, hogy a hatalom és a politika mindig is összefonódott, és ez ma is így van, mindenféle ellentétes állítással szemben. Ahhoz, hogy ez az egész dolog megnyugtatóan fel legyen tárva, ehhez arra van szükség, hogy ne ez a politika fonódjon össze a hatalommal.
Az utolsó mondat Barsi Tomai.
Mélységesen egyetértek azzal, amit Haraszti Miklós mondott, és örülök annak, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége nem kíván visszamenőlegesen a mostani jogrendszer nevében egy korábbi jogrendszer keretei közötti tevékenységeket megítélni, hogy nem kíván fizikai megtorlást alkalmazni.
Én pedig megköszönöm a Belügyminisztérium részéről Barsi Tomajnak, a Szabad Demokraták Szövetsége szóvivőjének Haraszti Miklósnak és a Fekete Doboz munkatársának Lovas Zoltánnak, hogy eljöttek a Szabad Európa Rádió szerkesztőségébe és válaszoltak kérdéseimre. Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
A Szabad Európa Rádió 1990. január 27-i gondolatforgató című műsorát hallották. Barsi Tomajjal, Haraszti Miklóssal és Lovas Zoltánnal beszélgetett a műsorvezető Kassa László. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.